Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának Dilexite, szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a Szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. 1700 gyermek iskolakezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudnak biztosítani a rászoruló diákoknak. Hozzátették, a szervezet munkatársai így 1700 iskolaszerekkel megtöltött táskát juttathatnak el a nehéz helyzetben élő gyermekekhez az országban. A jogállam működtetéséhez mindenkorban elhivatott, lelkiismeretes, felkészült jogász szakemberekre van szükség, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök, a Polgári Közjegyzőség 150 éves jubileuma alkalmából szervezett konferencián Budapesten. Az államfő hozzátette, olyan emberekre van szükség, akiket a közjegyzői kar 1875 óta ad Magyarországnak, akiknek szakmaiságához, figyelmességéhez és pártatlanságához kétség nem fér. Olyan közjegyzőkre, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság, hangsúlyozta. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ 17. ünnepi kongresszusán a Kolozs megyei Zsukiménesen. Utalva az RMDSZ fennállásának 35. évfordulójára kiemelte. A szervezet bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józanész, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője, Budapesten pedig a megbízható partner, foglalta össze a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta, jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk, és 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra. A magyarok a teljesítményükkel, az érdemeikkel válaszolhatnak arra a kérdésre, hogy mi okból vannak a világon, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán, hozzátette, a Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre. Beszédében Orbán Viktor nagy örömként emlékezett meg arról, hogy egy magyar ember nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. 3 év alatt ez már a 3. magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most itt egy irodalmi is, jelezte. A román vendéglátókhoz is fordulva kitért arra is, hogy miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de helyenként megmaradhatnak tartósan felhős tájak. Estétől csökken a csapadékhajlam, majd hajnaltól észak felől ismét egyre több felhőzet érkezik, melyből helyenként az északkeleti határvidéken már eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen élénk, néhol erős maradhat, de délnyugaton és északkeleten jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett északi völgyekben és a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Karkus István, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berec Renáta. A 20 órai hírek után Közelkép című műsorunkat hallhatják, melyben Somoskői Viktorral, vagyis Stienskáld íróval beszélgetünk. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 óra után Kultúrkör című műsorunk kezdődik. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején az Országos Könyvtári Napok részeként megrendezett Könyves Vasárnap gazdag program kínálatát ismertetjük. Majd megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház idei első bemutatóját, Csehov Ványa bácsiját, és szólunk az idén 60 éves Harlekin báb színház ünnepi programjairól. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallják.
Természetesen a koronát a gyerekek fejére a két szerző, Bosnyák Viktória és Dudás Győző helyezi el, és akkor a habatortán, az egész
szó szerint,
igen, az olvasók tortájának a megszerése és a közös elfogyasztása, egy közös ünneplés lesz az olvasóval, legyen az felnőtt, legyen az egészen pici, vagy általános iskolás, vagy középiskolás, szóval az olvasókkal ott mi szeretnénk a családokkal egy pillanatra megállni ebbe a felgyorsult világba, és ott elfogyasztani a tortát, és méltóképpen lezárni ezt a programsorozatot.
21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján Téka című műsorunk kezdődik, melyben először görögkatolikus félórát hallanak, majd pedig Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes atyával beszélgetünk a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében a Tapolcai Jézus Szíve sziklakápolnában.
A kudarcokból, a múltnak a nehézségeiből, vagy a reklámok által ránk kényszerített életformából valahogy ki kéne törjünk, igen. Mártonára jó példa, de hál' Istennek sok pozitív példa is van. Mert ő is akkor, hát képzeljük el, hogy beírja Csíkszentdomokosan, mert ő oda volt a GPS-be, hogy nagylak, és 600 kilométer, nem? Hát ő harcolt, küzdött, hány bajtársa meghalt, és a határ jól elment, igaz? Tehát biztos ezt mondhatunk akármit, ott van bennünk, és logikus, hogy nem is erős merünk álmodni, tervezni, mert félünk a kudarctól. Tehát ez biztos, hogy ez bennünk van, és ez alól fel kell szabadulni.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című műsorunk kezdődik, melyben október hónap kapcsán a rózsafűzérről, Máriához való kapcsolatunkról elmélkedünk. 23 óra után a Vatikáni Rádió műsorát hallgathatják meg, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával, a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna életéről és példájáról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Berec Renátát hallották, a viszonthallásra.
is túl kevés. Égi el, rigó felel, ettől is boldog, aki jól figyel, aki társra lel, az a fényben éri újra át önmagát, aki adni kér. Az az éve hagyta hullni rég mindenét. Csoda szép az ébredésünk, csoda szép a létezésünk, csoda szép világ, ez látod, mi vigyázunk rá. Csoda szép, hogy együtt élünk, csoda szép, amíg remélünk. Csoda szép világ, ezt látod, mi vigyázunk rá. Van tovább, még van tovább, amíg csak érzed szíved ritmusát, dobbanál. Semmi más, csak egy ágy a régi ház falán, még talán. Ami mást jelent, amióta együtt vagy velem, kedvesem. Csoda szép világ, ez látod, mi vigyázunk rá. Csoda szép, hogy együtt élünk, csoda szép, amíg nem élünk. Csoda szép világ, ez nem vitás. Így a jó álomban ringató,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna, a mai Közelkép című műsor szerkesztője. Folytatjuk beszélgetésünket Somoskői Viktorral, a Heves megyei levéltár igazgatóhelyettesével, alias Stian Skáldal, az Avalantia regények szerzőjével.
Ami nekem megint csak tetszett a világ felépítésébe, illetve a világalkotásba, azon kívül, ahogy a természetleírásokat említettük, hogy olyan új fajok jelennek meg, amik nálad vannak egyedül. Tehát, hogy nem csak a történet, nem csak a világ, hanem azt be tudtad népesíteni olyan lényekkel, amik abszolút szintén a tieid.
Ezzel egy kicsit vitatkoznék, mert tényleg van egy-két olyan faj, amit ugye én találtam ki, vagy én alkottam meg, de nagyon sok másnak azért van előzménye. A mítoszokban, mitológiákban, legendákban fellelhető teremtményekről van szó, és egy kis kutatómunkát is végeztem ezek ügyében, meg ugye érdekelt is a téma, és úgy akartam ezeket megalkotni, ezeket a teremtményeket, hogy az adott kultúrkörhöz, vagy mond a világhoz azért valamennyire hű legyen, meg ugye azokból is meríteni. Ugye van olyan lény, ami több kultúrkörben is előfordul, néha teljesen más szerepkörben, vagy más vonásokkal, de ezekből mind-mind tudtam úgy meríteni. És valahogy, ha lehet ilyet mondani, így érzem hitelesnek, ha lehet ilyet mondani tényleg egy ilyen csodálatos kitalált teremtményre.
Hát mindenképpen, de ez ugyanaz, mint a hősöknek, hogy kell nekik egy háttértörténet, hogy az ember tudjon azonosulni, hogy lássa a motivációit, és így tovább. Hogy ezt hogy ismeri meg, ez megint egy másik kérdés, meg technika kérdése, hogy az ember hogy adagolja az olvasónak, de szerintem ugyanez érvényes a lényekre is. Tehát például a Rímuloknak a története, hogy ezt részletesen leírod, hogy alakultak, stb. Nyilván az ember találhat hozzá párhuzamot más mitológiákban, de akkor is az ad egy saját ízt, egy saját hangulatot az egész világodnak.
Igen, azért ez is egy szempont volt, mert ugye nagyon sok hasonló műfajt kötet van most így a könyvpiacon, illetve a múltban is rengeteg ilyen jelent meg, és azért a szerző így törekszik egy kis egyedi ízt adni a saját világának, meg egyfajta belső igény is ez, hogy akkor legyen olyan, ami csak az én köteteimre jellemző, valahogy ez így alakult.
De ez fontos is, mert tényleg, ahogy mondtad, most már úgy van, hogy bemegy az ember, és akkor három polc fantazi minden könyvesboltban. Ez ugye szerintem, amikor mi elkezdtünk még ezeket olvasni, nagyon nem így volt, hanem úgy kellett keresgélni, illetve mentünk az adott tematikus könyvesboltba, hogy onnan meg tudjuk szerezni, amire szükségünk van. Hogy látod, mennyire nehéz kitűnni?
Egyre inkább. Ugye szűkül kicsit az olvasó réteg, illetve az olvasó réteg, aki rendszeresen olvas, vagy elkötelezett egy műfaj iránt. Meg ugye a műfaj is nagyon bővül, már nagyon, hát óriási kínálat van, ugye maga a fantasztikus művekből, úgyhogy egyre nehezebb, ugye nem is beszélve a könyvpiacnak, ugye a rengeteg megjelent, évente megjelenő rengeteg kötetéből, ugye elvesz az ember ezekben a sok címben. Én magam is tudom, hogy egy sor könyv van, amit még szeretnék kiolvasni, és a lista az nem, hogy fogyna, hogy inkább bővül. Talán nekem egy picit azzal volt szerencsém, hogy ez a műfaj, ez a nevezzük még epikus, vagy high fantasynek, vagy klasszikus fantasynek, ez talán most visszaszorult. Talán most ez nem nincs annyira jelen a könyvpiacon. Van egy kis ilyen nosztalgia faktor ezekben a kötetekben, mert ez a műfaj nálunk inkább a 90-es évek, meg 2000-es évek első fele ekkor virágzott, és most valahogy inkább így visszaszorult. Én meg annak örülök, hogyha mondjuk olyan fiatalokkal tudom megismertetni ezt a zsánert, akik még nem nagyon találkoztak ezzel, mondjuk a Gyűrűk Urán kívül, vagy Eragonon, vagy néhány nagyobb címen kívül nem nagyon találkoztak ilyen kötetekkel, és akkor nekik tudok egy újdonságot adni. Az idősebb generációnak meg talán ilyen jó eső nosztalgiával hathatnak ezek a kötetek.
Igen, mert én is, ahogy néztem, most nagyon elment ez a nagyon fiataloknak szóló fantasy irányba, angol szász nyelvterületen ugyanúgy, mint ahogy magyarul. Tehát, hogy nagyon sok olyan fiatal magyar szerző, aki elkezd fantasyt írni, az mindenfelé fordul. Aztán, hogy ez kinél belső kívánság, kinél valami más, ezt ugye nem fogjuk mi eldönteni, meg megtudni. Viszont, ahogy említetted, igen, tehát valóban ennek a stílusú fantasynek a 2000-es évek elején szerintem akkor jelentek meg a Gemmel fordítások nagy részei is itthon, és így tovább, meg ugye az általad is említett Gyűrűk Ura film, ez nagy lökést adott ennek az egésznek. Lesz a folytatás, ezt úgyis mindig megkérdezzük rögtön, bárki bármi ír, zenét csinál, az a következő kérdés mindig.
Hát igenis, meg nem is, ugyanis ez a három kötet egy lezárja Fortius Maugisnak a történetét. Ugyanakkor, amit még a beszélgetés elején említettem, ez a nagy falomelő történet, amit a világ köré kitaláltam, ennek a megírása ez éppen most zajlik. Úgyhogy lezárt egy szakaszt ez a három kötet, és akkor a következő történet egy vékony szállal azért kapcsolódik majd ehhez, de egyébként egy önállóan is olvasható kötetről, egy hosszabb, egy nagyobb terjedelmű műről van szó, időben picit később fog játszódni, illetve itt már több szereplő, több új karaktert hozok majd be, és hát ugye a terjedelem miatt ugye el is hagyom ezt a kis regény formátumot most az egyszer.
Uh-huh. Hogy képzeljük el, hogy mindig úgy fogsz visszatérni a világhoz, hogy beugrunk és idézőjelbe egy kaland valaki másokkal, és úgy ismerkedünk meg vele, vagy ilyen óriás szinopszis, tudod, amit sokan aztán választanak, hogy akkor elkezdik az elejét, hogy is írják, hogy mik a tervek későbbre. Most azután, ha mondjuk ez a kötet meg lesz.
Vannak tervek után azt követően is, igen. Utána már azt gondolom, hogy visszatérek megint a kis regényes formátumra. Ez valahogy nekem kicsit kényelmesebb, bár majd meglátjuk, hogy milyen az a fogadtatás ennek a most meg, vagy a következő megjelenő műnek. Vannak még olyan történetszálak, amiket ugye ebből a trilógiából is egy kicsit tovább lehet szűni, illetve a majd most megjelenő kötetnek is lesz egy folytatása, de az is tényleg csak egy ilyen kis vékony mellékszál, hogy azért ne legyen az, hogy valakinek mondjuk mind az 5-6 kötetet végig kell gyűrnie, hogy tényleg egy egész képet kapjon, hanem úgy azok is önállóan megállják a helyüket. Ilyen tervek vannak, ilyenből még vagy 2-3 kis regényre való ötlet az, ami motoszkál a fejemben, aztán majd meglátjuk.
Azt ugye mondtad, hogy játszottál, meséltél, játszottatok ebbe a világba valaha is, vagy fel sem merült, hogy esetleg így közelítsétek meg?
Nem. Amikor szerepjátékoztam, akkor még ez a világ nem létezett, vagy csak nagyon gondolati szinten létezett, és tényleg most így regényről regényre én is több részletét kitalálom ennek a világnak, meg ugye muszáj is, úgyhogy az Avalantia nélvű királyság az most is így szépen épülget, meg újra bővül újabb helyszínekkel. Nem, mi legtöbbet a mágus fantasy szerepjátékkal játszottunk, belekóstoltunk még más világokba is, de ez volt egy ilyen közös pont, amivel a legkönnyebb volt a csapatot összeszedni, és egyébként megismertük ennek a világnak is a hátterét, ilyen kis regények, vagy ahhoz írott regényekből, úgyhogy az is egyfajta alapot adott. Ugye nem is azt próbáltam lemásolni, hanem azért láttam, hogy milyen mondjuk egy városnak a leírása, hogy alakulnak ugye a különböző fajoknak ugye a viszonyai, milyen érdekes dolgokat lehet megcsinálni, amikor valaki megalkot egy világot.
Gyakorlatilag a világalkotáshoz is muszáj, hogy az ember olvasson. Nyilván a játék ugyanolyan jó, hogyha beszéltem azzal, még lehet, hogy még jobban el tud mélyülni, főleg, ha még mesél, és ugye utána kell néznie mindennek, fel kell építeni a sztorit, és így tovább. Tehát majdnem olyan, mint egy előtanulmány egy-egy könyvhöz.
Igen, hasonló, illetve ugye akkor éreztem rá ennek az ízére, hogy milyen izgalmas, amikor ott van egy adott kaland, és akkor én most meg tudom lepni a szereplőimet, vagy pedig olyan kihívások elé tudom őket állítani, amire nem számítanak, vagy ami olyan élvezetes volt őket úgy vezetni ezen az ösvényen, és akkor ez kicsit megint az írói dolgok felé mutatott, hogy igen, jó dolog, izgalmas dolog játszani a karakterekkel, meg olyan helyzetekbe sodorni őket, amire tényleg nem számítanak.
Mennyire kezdenek el önálló életet élni a fejedbe a karakterek?
Egy-kettőre elmondható, hogy igen, hogy nem terveztem velük folytatást, de valahogy úgy az olvasói visszajelzések alapján is már egyre inkább hajlok rá, illetve úgy érzem, hogy több van bennük, még lehetne róluk írni, illetve még én is szívesen tovább figyelném az ő sorsukat, az ő kalandozásaikat, úgyhogy mondhatom, hogy vannak olyan karakterek, akiknek van egy izgalmas továbbélése, meg bizonyos karaktereknek, főbb karaktereknek pedig az az érdekessége, hogy minél inkább belelátok az ő ugye, belső világukba, az ő múltjukba, a gondolatokba, annál inkább közelebb kerülök hozzájuk. Annál inkább izgalmasnak tartom ezeket a részeket, amik kibontják ezt, hogy kik ők, honnan jöttek, mik a motivációik.
Hogy írsz? Jegyzetek, vagy pedig ülsz is?
Mindkettő. Először egy ilyen jegyzetelés szakasz van nálam, amikor nekiállok egy kötetnek, akkor elő a könyv elejéről, végéről, közepéről, bárhonnan jön, amikor éppen jön egy ötlet, akkor azt leírom, és egy ilyen jó adag jegyzet már összegyűl, amikor én nekiállok, és akkor viszont az elejéről a végéig kronológiai sorrendben megyek, és akkor visszatérek ezekhez a jegyzetekhez. Úgyhogy mindkettő. Érdekes, hogy még mind a mai napig ceruzával írok és papírra. Az az első kézirat, és akkor utána jön egy ilyen letisztázás, amikor begépelem a szöveget, akkor nagyon sokat változik még az alapanyag, illetve még utána következik jó sok átnézés, nem csak általam, hanem amikor én már késznek gondolom, akkor ilyen béta olvasóim vannak, béta tesztolvasóim, akiknek odaadom a kéziratot, és ők is véleményezik. És akkor az ő véleményeik alapján ugye tovább gondolom, tovább javítgatom, csiszolom a kéziratot. Úgyhogy egy nagyon hosszú folyamat, de megéri, izgalmas, izgalmas. Meg mindenképpen érdemes, hogy egy külső valakit bevonni, vagy akár minél több külsőst bevonni, hogy azért más szempontokat is kapjon az ember.
Már beszélgetésen én említettük, hogy az írás mellett zenével is foglalkozol. Több zenekarnak voltál a tagja, illetve mondtad, hogy most is van egy projektetek.
Hát ez a projekt egyébként nagyon régre nyúlik vissza, tényleg amikor én kezdtem tanulni zenélni, akkor már megfogalmazódott bennem, hogy szedek egy saját zenekart, amiben én, mint basszusgitáros leszek, és akkor egyre több szerep hárult rám. Én írtam később ugye a szövegeket, aztán a dalok jó részét, aztán ugye már az énekesi posztot is el kellett foglalnom, és akkor ebből lett a Meotis nevű zenekar. Ugye a kezdete azt egy 2005-re nyúlik vissza, de az még csak két középiskolás srácnak a csörömpöléséről volt szó. 2011-ben, amikor én már Debrecenben éltem és ott tanultam, akkor alakult meg egy ilyen koncertképes felállás, és akkor ott mint helyzenekar működtünk, illetve kaptunk már több meghívást. És akkor ez a pár év nagyon intenzív koncertezéssel telt, készítettünk egy felvételt, és utána viszont ez a csapat ez szépen lassan úgy szétszélett. Akkor utána én újra szerveztem a zenekart. Ez az új tagság készítette két középlemezt, az Avarok gyűrűje, illetve a Vérbúcsú című középlemezeket. Sajnos itt is megvolt a sok koncert, megvolt a sok élmény, aztán egy kicsit így kifulladt az egész, és megint szétszélettünk, és utána az én sorsom is úgy alakult, hogy visszakerült a Megerbe, de nem akartam veszni, hagyni ezt az egészet, és akkor úgy indítottuk tovább egyik barátommal ezt a dolgot, hogy ilyen stúdióprojektként működünk majd, és az mind a mai napig is folyik ez az együttműködés. Őt Molnár Bencének hívják, és ő a gitárokért felel, illetve a dobnak a programozásáért, illetve az ő házi stúdiójában vesszük fel a dalainkat.
Milyen témákat dolgoztok fel? Ami nekem különlegesítette a Meotiszt annak idején, ez pontosan ez volt, hogy nem a szokásos metába felelhető történetek jönnek, hanem ugye végre valami, ami magyarság, meg ami magyar ős történet, és ezt hozza be, ami egy friss dolog volt akkor.
Igen, igen. Ugye a műfajról még nem beszéltem, hogy ugye amikor kezdtem zenélni, akkor nagyon nagy hatása voltak rám ezek az északi zenék, az északi ilyen viking folk metal irányzat, és már a kezdetek kezdetén azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha nekünk magyaroknak is lenne egy olyan zenekarunk, ahol ilyen népies elemeket felhasználva tényleg írnánk a mi múltunkról, és akkor így született meg az egész zenekarnak az ötlete. Igen, a koncepciónak a része az, hogy ezzel a régi világgal, az ős magyarsággal foglalkozunk, ugye legendák, mondák, valós történelmi események, ezek mind a szövegek témáját képezik.
De itt valahol csak összeér a kettő, nem? Tehát a legendák meg a fantazír, az bizonyos szempontból így kapcsolódik egymáshoz, nem?
Igen, igen, ugye a mondákból, legendákból merítettem ugye az íráshoz is, meg ugye kimondottan ugye a régi magyar mondáknak pedig a Meotis dalszövegekhez szolgáltak egy nagyon jó alapanyagul.
Láttam, hogy rendhagyó irodalom órát is tartasz. Ez mennyire rendszeres, mennyire ritka?
Hát ez úgy indult, hogy kaptam egy felkérést egy régi ismerősömtől, és Badacsony-Tomajban, illetve Tapolcán tartottam általános iskolásoknak, ugye a helyi általános iskolában, illetve ugye a helyi könyvtárban több csoportnak ilyen foglalkozást, és egész jók voltak a visszajelzések. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel érdemes még foglalkozni, úgyhogy majd nem sokára várható itt, kisvárosunkban is, a Bródi Sándor könyvtárban. Konkrétum nincsen, mert szervezés alatt áll, de az október 6-ai héten várható. Lehet, hogy több alkalmat is megszerzünk, ez majd attól függ, hogy hány csoportot tudunk fogadni. Úgyhogy meglátjuk. Itt egyébként nem csak ugye a saját köteteimről fogok beszélni, meg nem a saját írói tevékenységemről, hanem magáról ugye a fantasy műfajnak a hátteréről, hogy honnan ered ez a műfaj, mi is ez a műfaj, milyen altípusai vannak, meg azért, hogyha már ugye könyvekről beszélünk, akkor ugye az olvasás fontosságát, meg annak az erényeit is szeretném megmutatni a diákoknak, illetve a kezdők és írópalántáknak pedig pár ilyen hasznos tippel is szeretnék majd szolgálni.
Igen, mert ahogy említetted, hogy kevesebben olvasnak, mégis óriási kínálat van, az is fontos, hogy arra is meg tudjuk tanítani a olvasókat, hogy tudjanak jól választani abból, hogy mi az, ami megéri, hogy elolvassam, mi az, ami lehet, hogy kevésbé. Ez ugye mindig nehéz, mert abszolút személyes, de azért megvannak azok a standardek, ami alapján lehet így választani, meg segíteni nekik.
Igen, igen, meg hogyha nem ismernének egy-egy ilyen alzsánert, akkor rácsodálkozhatok, hú, jé, mi minden van itt még, és akkor érdemes kicsit jobban utána nézni, nem feltétlenül csak azokat a könyveket nézni, amik éppen a könyvesboltoknak a kirakatában van, hanem mondjuk nézzünk több felé, lássuk meg, hogyha régebbi kötetekről van szó, járjunk mondjuk könyvtárba, antikváriumokba is tudunk régebbi köteteket beszerezni, úgyhogy tényleg nagyon sok lehetőség van, tényleg inkább fel kell villantani előttük ezeket az opciókat, hogy mind megtalálják azt, ami őket érdekli, és ha már sikerült megfertőzni őket az olvasással, akkor már talán jó úton járunk.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor októberben találkozhatnak veled a mi hallgatóink is akár a könyvtárban.
Rendben, már én is őket szeretettel, és köszönöm én is a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Somoskői Viktorral, a Heves megyei levéltár igazgatóhelyettesével, alias Stianskád íróval beszélgettünk. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánva, elköszön önöktől a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A prepások, vagyis az egri tanító és tanárképzés öregdiákok baráti köre rendszeresen tart gyűléseket a Líceumban, mégis sokan nem tudják, kik is ők. Az Eszterházy Podcast mai adásában Osvát Péterrel, a társaság elnökével beszélgettünk a baráti kör létrejöttéről, tagjairól és célkitűzéseikről. Mindez előtt érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A cirkusz jelvilága volt az idei témája a Semiotica Agriensis konferenciának, amelyet már 24. alkalommal rendezett meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Semiotikai Társaság, a Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint idén bekapcsolódott a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ is. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Egri Egyetem rektora az ünnepélyes megnyitón örömét fejezte ki, hogy a Liceum adhat otthont a háromnapos eseménynek, amely rendkívül gazdag programmal várta az érdeklődőket, hiszen az előadások, a szemiotika, az irodalom, a film, a design, az animáció, a művelődés történet és a pedagógia tudományterületeit is felölelték. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója szerint emberi erőből, kitartásból és egymásra figyelésből születik a csoda. Rejdő Kamilla, a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárstánc főiskola rektora pedig Jéghegyhez hasonlította a cirkuszi produkciót, amelynek a porondon csak a csúcsa látszik, a Jéghegy többi része az alapul szolgáló tudomány és munka. Szerinte a cirkusz egyszerre a hagyomány és a kísérletezés terepe. A plenáris előadások mellett a Líceum udvarán bemutatókkal és közösségépítő ügyességi játékokkal is készültek az érdeklődőknek. A cirkuszi hinta segítségével az előadók, érdeklődők és a cirkusz tagjai együtt csapatokban igyekeztek kiegyenlíteni a cirkuszi hintát. Több mint 100 izgalmas programmal várta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az érdeklődőket az idei kutatók éjszakáján. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamarával közösen szervezett esemény rendkívül gazdag programkínálatot, tartalmas és élménydús kikapcsolódást nyújtott, hiszen minden korosztály számára közérthető, játékos formában nyílt lehetőség a tudomány világával és az egyetemi kutatókkal való találkozásra. Az Eszterházy téren tartott megnyitón Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte a klímatudatosság jelentőségét, hangsúlyozva, hogy a klímaváltozás már nem távoli probléma, hanem mindennapjaink része. Ezt jól mutatja, hogy a hűtési igények mára már elérték a fűtési igények szintjét. Hozzátette, a rendezvény példája annak, hogyan állhat a tudomány nap mint nap a társadalom és a gazdaság szolgálatában. Az egésznapos program kínálat során a résztvevők játékos feladatok, interaktív bemutatók, technológiai eszközök és ismeretterjesztő előadások között válogathattak. Az egyetemi épületek előadótermeiben is számos lehetőséget nyújtott intézményünk, hogy minél változatosabb formában juttassák el az érdeklődőkhöz a tudományos kutatások legújabb eredményeit. A Leányka út épületekben a 21. századi robotika világával, a fűszerekkel, valamint a szőlő és borfajtákkal is alaposabban megismerkedhettek a látogatók. Az esti órákban a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont számos koncerttel készült, míg a Tittel Pál könyvtárban délelőtt a gyermekeket, délután a véradókat várták, estére pedig a kutatók kocsmájává változott, ahol új oldalukról ismerhettük meg egyetemünk kiválóságait. Idén is várja a tehetséges hallgatók jelentkezését a Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi pályázat. A szervezők az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az Esztergomi Hittudományi Főiskola, a Nyíregyházi Egyetem, a Tokaj-Hegyalja Egyetem, valamint a Délvidék, Erdély, Felvidék és Kárpátalja Magyar Egyetemek hallgatóinak jelentkezését várják. A zsűri által érdemesnek ítélt munkák a szerző engedélyével megjelennek a Kortárs Hangon 26 költészetnapi kötetben. A pályamunkákat a hallgatók 2026. január 11-ig küldhetik be a megadott e-mail címre. További információk elérhetőek az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Lícomi krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket.
Először is, mikor is jött létre a baráti kör?
A történet hosszú, két kezdet is van. Igazából az a baráti kör, aminek a elnöke vagyok, az 1993-ban jött létre, de volt egy korábbi, még a régi érseki római katolikus tanítóképző korában, 1939-ben is létrejött egy hasonló nevű öregdiákok baráti köre. Néhány év működés után az aztán elhalt, a háború után már nem folytatódott, és aztán ezt élesztették újra 1993-ban a mai baráti körünk alapítói.
És hát mit is lehet tudni a baráti kör tevékenységeiről és a célkitűzéseiről?
A fő tevékenységünk igazából a nyugdíjas, most már nyugdíjas korban lévő egri prepások, régi tanítóképzősök, vagy most már inkább újabban a pedagógiai főiskola tanárképzős, volt tanárképzős diákjai, és más nyugdíjas pedagógusok is, akiknek a kapcsolattartása, a szellemi frissességének fenntartása, egészségügyi létük, jólétüknek a segítése, egyfajta szórakozás is, egyfajta kulturális tevékenység is, kirándulások is, ezek vannak benne a mi tevékenységi körünkben. Igazából az a célunk, hogy ezeket sikeresen végrehajtsuk.
Korábban már forgattunk Önökkel híranyagokat különböző taggyűlésekről, igen. Viszont ez nem került szóba, hogy Ön milyen pedagógiai szakon végzett.
Hát én egy kicsit kívülről érkeztem, bár annyi közön van a prepásokhoz biztosan, hogy édesanyám és édesapám is prepások voltak, de Debrecenbe a Dócit végezték, és amikor ide került a pedagógiai főiskola, akkor Debrecenből ők így költöztek ide Egerbe vele együtt, itt tanítottak, nyugdíjazásuk itt voltak. Én nem tanári pályára készültem, Budapesten a Műszaki Egyetemen végeztem villamosmérnöki karon erős áramú szakon 1974-ben, de már abban az évben szeptember 12-től tanítottam az akkori egri alpári Gyula közgazdasági szakközépiskolában számítástechnikát, az egy új dolog volt. Később aztán elvégeztem a mérnök tanár szakot, és így kerültem tulajdonképpen a pedagógus pályára. Időnként elhagytam ezt a pályát, volt a kitérőim. Nyugdíjazásom előtt a Heves megyei önkormányzatnak a művelődési és sportirodáját vezettem, tehát ott is volt azért kapcsolatom a pedagógusokkal, hiszen sok iskola tartozott oda hozzánk az irodához.
És aztán mikor csatlakozott a prepásokhoz?
2022-ben. Feleségem egy évvel korábban, ő vele egy nyugdíjas pedagógusoknak a, nem mondom, hogy baráti körét, mert nem volt egy hivatalos szervezet, de mégis az ő társaságukat segítettük, ami működött is, és most is működik a megyei könyvtárban. Ott jelent meg Sánta Boldizsárné Erzsike, ennek a baráti körnek a titkára, és mondta, hogy sok olyan rendezvényük van, amihez örömmel venné, hogyha csatlakoznánk, társulnánk. És akkor mind a ketten átjöttünk megnézni a rendezvényt, tetszett is, feleségem rögtön tag is lett, én egy kicsit később, és végül 2022-ben köszönt le ennek a baráti körnek az előző vezetősége, az elnök úr is, a titkárasszony is, és akkor kértek fel ők, hogy legyünk mi az elnök, illetve a feleségem a titkár. Akkor kerültünk ide 2022. május 10-i közgyűlésen.
És milyen feladatai vannak elnökként?
Tulajdonképpen össze kell fognia ennek a civil szervezetnek a munkáját, ami abból áll, hogy kidolgoztunk egy éves munkatervet, azt jóvá hagyta a közgyűlés, annak megfelelően szervezünk kirándulásokat, ilyen belső rendezvényeket itt a Líceum épületében, mindig ha lehet, akkor a földszinten a könyvtár nagy olvasótermében. Mi ezt úgy hívjuk, hogy klubfoglalkozások, de rendszeresen járunk kirándulni is, most egy hónapon belül kétszer is voltunk Budapesten, és talán akkor 9 nap múlva készülünk Felsőtárkányba egy szalonnasütésre, nyársalásra. Na, ezeket kell előkészíteni. És talán még egyet említenék, legjelentősebb rendezvényünk minden nyáron június első felében a Prepa nap. Ebből most már a 31. ilyen Prepa napi ünnepség lesz. Ennek kulturális része is van. Az 50, 60, 65, 70 éve diplomázott tanítók, tanárok, a ünnepsége is ez. Díszoklevél átadás ugyan most nem lesz, eddig mindig volt ilyenkor, de most az nem lesz, viszont az ünnepség előkészítése most is szükséges. Ez az ünnepség június 3-án lesz, tehát ez is nem sokára van, egy kicsit ránk is égett a dolog. Gyorsan kell most már pontosítani azokat a dolgokat, amiket még nem látunk előre biztosan.
Hogyan néz ki egy ilyen prepanap?
Szentmisével szokott kezdődni 10 órakor, remélhetőleg most is úgy lesz, de éppen ezt még nem tudtam tisztázni, hogy vajon a keddi napon is ez rendelkezésre áll, ez a lehetőség nekünk, hiszen eddig mindig szombaton volt ez az ünnepé, most pedig hétköznap lesz kedden. Majd ezt követi egy szünet, és 11 órakor kezdődik egy kulturális ünnepség, egyúttal pedagógus napit is tartunk, ez most már néhány éve van így, ez hagyomány. Köszöntjük a pedagógusokat, a működőket is, aztán a nyugdíjasokat is, és ezek után a díszoklevelek átadására került sor idáig, most az idén már nem lesz. Sajnos a biológia törvényei nagyon erősek és megfelebezhetetlenek. 5 olyan tagunk van most, aki az idén ünnepli, vagy éppen az 50., vagy 60, 65, illetve 70. évfordulóját. Na most ezért az 5 emberére egy külön díszoklevél átadó ünnepséget talán nem kellene az egyetemnek szervezni, akkor, amikor úgy is lesz egy ilyen majd szeptember 20-án, az alumni tagozat részéről díszoklevél átadó ünnepség. Na ez az 5 ember majd ott kapja meg a díszoklevelét, de azért mi itt most köszönteni fogjuk őket június 3-án. És ha minden igaz, akkor a végén egy kocintás, valamiféle büfé vagy ebéd is szokott lenni, ami lezárja ezt az ünnepséget. Talán annyi van most újdonságként, hogy rektor asszony vállalta, a prepás szellemiségről fog olyan módon előadást tartani, hogy az annak a paraméterei vajon mennyiben jelennek meg a képzés mostani szakaszában az egyetem újításai során. Tehát a prepás szellemiség megvalósulásáról fog majd egy tájékoztatást adni, az új dolgokat elmondja majd részünkre, ami a tanárképzés, pedagógus képzéssel kapcsolatos.
Én már számos taggyűlésen voltam, hiszen híranyagokat rendszeresen készítünk ezekről, és minden alkalommal azt látom, hogy ez egy nagyon összetartó közösség. Mi az az erő, ami összetartja ezt a közösséget leginkább? Mi ez a közösségtudat?
Hát azért nagyjából egykorúak vagyunk, bár én inkább a fiatalok közé számítok a 74 és fél évemmel. A többség azért ennél idősebb volt. Talán mostanában fiatalodunk, az új tagok azok a nem régében nyugdíjba kerültek, tehát olyan 65-70 év közöttiek is vannak már. De igazából ez egy baráti kör úgy is alakult. És érdekes dolog, hogy annak idején ez a középfokra épülő pedagógus képzés, amelyik alsó tagozatos is évfolyamon tanítókat képezett, ez valahogy egy nagyon erős közösség volt. Többségük nem helybeli volt egri, hanem kollégista, ez is összekapcsolta őket. Nagyon sok későbbi tanítás utáni rendezvényük is volt, késő délutáni, hétvégeken kirándultak, tehát ez egy nagyon szoros életközösség is volt. Na most, ahogy teltek az évek, 10 év, 20 év, 30 év, ennek az életközösségnek a nyomai azért megtalálhatók, baráti találkozók, évfolyam találkozók addig is voltak, és tulajdonképpen ez a mag alakította meg, 66 ember egyébként, 1993-ban ezt a Prepa baráti kört, vagy inkább úgy mondanám, hogy újra alakította ezt a Prepa baráti kört, és ez a szellemiség, ez a igazán baráti légkör, ez úgy néz ki, hogy sikeresen megmaradt mind a mai napig.
Jelenleg hány tagja van a társaságnak?
85 jelentem, annak, aminek örülök is, hiszen a közgyűlésen készítettem egy névjegyzéket, minden évben készítünk egy ilyen hivatalos névjegyzéket, ott még 84-en szerepeltek, hopp, korrigálok, 84-en vagyunk, hiszen lett egy új tagunk, de sajnos el is hunyt egy tagtársunk azóta. Tehát ez a 84 fő is azért úgy értendő, hogy a rendszeresen a rendezvényeinkre elvárhatóan megjelenő résztvevő tagok száma azért az egy 30-40 fő. A többiek azok korábban voltak aktív tagok, most már a koruk, egészségi állapotuk változása okán nehezebben mozdulnak ki otthonról, velük inkább csak telefonon, esetleg e-mailben számítógépes kommunikációval tartunk kapcsolatot, nem járnak be közénk rendszeresen, de egyébként hát ha minden igaz, akkor az új tagok meg mindig az aktívabbak közé kerülnek be ebbe a baráti körbe, és így ez a frissítés, ez folyamatosan megvan.
Milyen gyakran vannak gyűléseik?
Havonta egyet tervezünk a Földszint 112-be, a könyvtár nagytermébe, de ezen kívül most már úgy néz ki, hogy rendszeresen van havonta egy külső helyszínen lebonyolítandó rendezvényünk, egy kirándulás, nyársalás, valami olyan, ami nem itt helyben a Líceum épületében történik.
És ott vannak olyan taggyűlések is, amik jeles alkalmakhoz kapcsolódnak. Ezekről mesélne egy kicsit, ilyenkor mivel készülnek a taggyűlésre?
Minden évben megnézzük, hogy mi az az aktuális évforduló, amihez úgy illik igazodni azoknak, akik pedagógusok voltak, és hát többnyire a tudomány, a művészet, a kultúra területén dolgoztak. Ezért ebben az évben a Jókai 200 évforduló kapcsán készültünk arra, hogy Jókairól megemlékezzünk, ez már meg is történt. Még terve van a Rejtő Jenőről való megemlékezésünk is, ezt én vetettem fel, hogy hát a klasszikus irodalom nehezen fogadta őt be, de azért mai fejjel így visszagondolva gyermekkorunk vagy fiatalkorunk jelentős olvasás élményei közé tartoztak az ő könyve, és érdemes, megérdemli, hogy őróla is megemlékezzünk. Tavaly Petőfiről emlékeztünk meg, ja, és az idén még egy volt, József Attiláról is megemlékeztünk.
És ezek a megemlékezések hogyan zajlanak?
Valaki felvállalja, hogy felvezeti az illető személynek az életrajzát, életútját, általában internetről vagy más forrásokból vetített képeket tudok a hátterébe fölvezetni, és utána pedig mások is jelentkeznek, akik ha költőről van szó, akkor a verseit elmondják, vagy elszavalják, vagy fölolvassák, de inkább fejből mondják, és ilyen módon emlékezünk meg róluk. Most is lesz majd a prepanapon néhány vers, amelyiket nem sikerült elmondani akkor, amikor József Attiláról megemlékeztünk, és majd most fog elhangzani talán a műsor részeként.
És hát verselés mellett én már voltam olyan taggyűlésen, ahol éneklés is volt a nőnaphoz kapcsolódva. Erről mesélne egy kicsit?
Igen. A korábbi alelnök, aki most is alelnök, Elek Menyhért, ő az utolsó évfolyamon végzett tanítóképzőben, 1959-ben, ez az évfolyam már nem itt a Líceumban tanult, hanem a Gárdonyi Géza gimnáziumban, de ugye ebből az évszámból is látszik, hogy azért már egy korosabb tagjaink közé tartozó úriember, és nagyon szeret énekelni. Ő a motorja ennek az éneklésnek. Nagyon sok olyan nóta van, Gárdonyi szerzett néhányat, tavaly a Gárdonyi év kapcsán is énekelt nekünk, meg máskor is, nőnap alkalmával is, télen esetleg a prepa karácsony ünnepség alkalmával is szoktunk énekelni. A régebbi tagok azok talán ebben képzettek is voltak, nem véletlen, hogy a prepa szellemiségnek egy része volt az, hogy zenei képzést is kaptak. Mondjuk ennek az is volt az oka, hogy míg a régi rendszerben az éseki tanítóképzőben nem csak tanítók, hanem kántorok is voltak, és annak az alapkövetelménye az volt, hogy énektudásuk legyen, és valamilyen hangszerismeretük is.
Ki és hogyan csatlakozhat önökhöz, ha esetleg kedvet kapott?
Aki pedagógus, és itt végzett a főiskolán korábban, vagy akár Sárospatakon, akár Jászberényben, bár akár ezen kívül máshol is, hiszen én is itt vagyok, és én nem tanítóképzőt végeztem, hanem mérnöktanárként kerültem ide, eljön egy rendezvényünkre. Nézze meg, hogy tetszik-e neki. Van egy internetes felületünk az egyetem honlapján, az uni-eszterházi.hu/prepa-ekke. Itt talán elmondva kicsit bonyolul, de de majd ha rákeresnek a Google-ben, hogy egri prepások, ha csak ezt beírják, ez az oldal akkor is meg fog jelenni, oda fognak kerülni, ott látni fogják az éves munkatervünket, föl van téve most is, 2025. évi munkaterv, abból látszik, hogy mikor lesz legközelebb valamilyen összejövetelünk, oda csatlakoznak, az elérhetőségünk is megvan, telefonos elérhetőség is megvan, alapszabályunk is fönt van a dokumentumok között, abban az egész elnökség minden egyes tagjának a telefonos elérhetősége is megvan, tehát igazából információt tőlünk kérhetnek, és ha megjelennek ott egy rendezvényünkön és úgy döntenek, hogy később is szeretnének eljárni ezekre, akkor csatlakozhatnak. Egy belépési nyilatkozatot kell tenni, néhány adatra nyilván kíváncsiak vagyunk, de főképp arra, hogy mi az ő kedvenc témája, hogy szólítsuk, miről tudunk vele beszélgetni, milyen életkörülményei vannak abból a szempontból, hogy egyáltalán elvárható-e tőle, hogy vajon Egerbe rendszeresen havonta el tud-e jönni hozzánk, megengedi ezt az egészségi állapota, és ha igen, akkor tagnak, tagjelöltnek vesszük, aztán tagnak felvesszük. Ha ez egy kicsit nehezebben működik, de szeretne közénk tartozni, akkor pártoló tagnak fogjuk felvenni.
És mit kell tudni ezekről a pártoló tagokról?
Ők azok, akik nehezebben mozognak, és nehezebben várható el tőlük, hogy az egyes rendezvényeink, minden egyes rendezvényeinken megjelennek, már annak is örülünk, ha évente a közgyűlésre el tudnak jönni, és megerősítik szavazatukkal az egész éves tervet, és egy kicsit rájuk is számítunk, hiszen véleményt mondanak, ötleteik lehetnek nekik is. Egyébként, ha ezt nem tudják megtenni, akkor körlevelet szoktunk nekik írni. Ha e-mail címük sincs, akkor postai levelet szoktunk nekik küldeni. Ezt azért aránylag ritkán, mondjuk egy évben kétszer vagy háromszor. De megvannak azok a kapcsolatok, akik esetleg aktívabbak, és akkor ők meg tájékoztatják az ő környezetükben lévő pártoló tagokat.
Akkor így a PREPA napon kívül milyen programokkal készülnek még a jövőben?
Annyit tudok, hogy júniusban lesz még egy találkozásunk, azt hiszem pont akkor lesz majd a Rejtőjenőről szó, és ezután július egy hónap szünet, majd augusztus végén újra találkozunk, szeptemberben lesz egy PREPA tanévnyitó foglalkozásunk, klubfoglalkozás itt bent a Líceum épületében, kirándulást tervezünk Gyöngyösre, nem látom még előre, hogy vajon csak a természettudományos múzeumot nézzük-e meg, vagy esetleg mód lesz arra, hogy összekössük ezt a, majdnem kimondtam, hogy melyik egyház kincstárának megtekintésével is. Ezen kívül októberben és novemberben is fogunk találkozni, valószínűleg októberben a Gárdonyi Ciszterci Gimnáziumnak az 70 éves évfordulóját fogjuk megünnepelni, mert 70 éve vette fel a Gárdonyi nevet. Addig állami tanítóképzőként működött 1955-ig, majd utána már a Gárdonyi Géza állami tanítóképző volt, most meg ugye visszakapta az eredeti nevét, hogy Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, tehát ezt valamilyen módon azért megünnepeljük. Lesz még olyan rendezvényünk, talán ez az évzáró rendezvény az utolsó, ami a Fehér Asztal melletti rendezvény, ez a PREPA karácsony, ilyenkor megint csak egy kis kulturális műsor lesz, és közte még, most majdnem elfelejtettem, pedig egy zenei rendezvényt is tervezünk, a Tittel Pár könyvtár földszinti olvasótermében, a 112-es teremben, kicsit méltatlan körülmények között, de nagyon sok zenei CD és DVD található az ajtó nyílásban, polcokon. Ezeket szeretnénk megismertetni a tagjainkkal, és ehhez majd még kérek másoknak is segítséget. Én magam elég sokat meghallgattam ezek közül, és megdöbbentő mennyiségű az a zeneanyag, ami ott van, és szép kulturális szinten is magas szintű zeneanyagok. Ezt érdemes lesz egy vagy két találkozó kedvéért majd műsorra tűzzük október végén, novemberben. Hát így körülbelül ennyi az, amit most még erre az évre tervezünk. Sok ötlet van még, tagok közül mostan évközben is felmerül kirándulásokra. Például tervezni fogjuk, nem tudom, hogy az idén sorra kerül-e még, vagy majd csak a jövő évi munkaterbe fogjuk beépíteni, hogy Mezőszemerén és Aldebrőn van két olyan templom, ami a honfoglalást követő legrégebbi templomaink egyike. A Mezőszemerei biztosan a legrégebbi, az Aldebrői templom is egy 900 éve legalább meglévő templom, és környezetünkben van, hiszen nincs nagyon messze, ezt erre egy kirándulást fogunk tervezni. Ez lehet, hogy az idén már nem fér be, ha nem, akkor jövőre megcsináljuk.
És hát így végezetül ön szerint miért érdemes ehhez a közösséghez tartozni?
Idősebb korban azt tapasztaljuk, és ez talán nem is csak a mi tapasztalatunk, hiszen azért ez valahol egy törvényszerűség, hogy az emberek gyakran elveszítik azt a társadalmi kötődést, ami az aktív korukban ennek a társadalomnak a szövetébe beillesztette őket, abból kiszakadva egy kicsit nehezebben is találják a helyüket, gyakran magányosak is lesznek, hiszen a párjuk, élettársuk, feleségük, férjük elhalálozik, közvetlen környezetük elköltözik tőlük, fiaik, unokáik, nem biztos, hogy elérhető távolságban vannak hozzájuk képest, sokan vannak külföldön vagy az ország másik részében, tehát van egy elmagányosodási folyamat. Ennek az elmagányosodási folyamatnak a megállítása, visszafordítása nem lehetetlen, mi ezen dolgozunk, és hát aki közénk jön, az itt társaságot talál, hasonló korúakat, hasonló problémájúakat, esetleg segítséget is kap magánéleti problémájához, mindenképpen egy hasznos, érdekes időtöltés.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és remélem, hogy a hallgatóink minél jobban megismerték a prepásokat a mai adásból.
Köszönöm szépen az érdeklődést, és hogyha úgy látják, látogassák meg a rendezvényeinket. Egyedül a közgyűlésünk az az éven egyetlen közgyűlés, ami elvileg egy zárt körű. Ott is vannak kísérők, de mondjuk ott azért igazából azokat látjuk szívesen, akik a tagjaink.
Líceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Open my eyes today and I knew there's something different. I saw you in a brand. Like the clouds that somehow lifted and let it down. And if yesterday I heard myself saying these words, I would swear it was a lie. I don't know why. Send it to the heavens that we will always stay entwined like this forever. Although the world may change, 'cause nothing stays the same, I know we will survive.
expected, but not you.